Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A szárazság miatt a helyzet nehéz, de már májusban felállították az aszályvédelmi operatív törzset. Akkor biztosították azt a 4 milliárd 700 millió forintot, ami a gazdáknak jelentő segítség, hangzott el a kormányinfón. Ezen kívül mintegy 10 milliárd forint értékben a gazdáknak ingyen adják a vizet, mondta el a miniszterelnökséget vezető miniszter, hozzátéve, hogy ez Brüsszel támadja, de kitartunk mellette. Nehéz időszakban az ingyenes víz biztosítása a versenyképesség szempontjából is rendkívül előnyös, tudatta Gulyás Gergely. A kormány elfogadta a 3%-os kamatú otthon start támogatási programot, hangzott el Orbán Viktor miniszterelnök korábbi bejelentése a kormányinfón. A Demján Sándor program részeként már az év elején felvetődött az otthonteremtés fontossága, akkor határoztak, hogy célzott programokat hirdetnek az első lakáshoz jutás megkönnyítésére. Maximum 50 millió forintot lehet majd felvenni, 10%-os a résszel, legfeljebb 25 év futamidőre. Az otthonstart hitel más családi kedvezmény igénybevétele mellett is felvehető lesz szeptembertől. Mi Ukrajnát nem szeretnénk az Európai Unió tagjainak sorában látni, azt a Vox 2025 során megnyilvánuló népakaratot, 2 millió egyirányú és világos véleményt nem lehet lesöpörni az asztalról, mondta Gulyás Gergely. A legutóbbi NATO csúcs alapvetően tért el a korábbiaktól, azáltal, hogy az Egyesült Államok új vezetése és új elnöke teljesen világossá tette, hogy Ukrajnának a jövője nem a nyugati katonai szövetségben van. Erről is beszélt a miniszter. Közös cél, hogy a kölcsönös bizalomra épülő jószomszédi viszonyt a 21. század kihívásai mellett is mindig tartalommal töltsük meg, mondta el Súlyog Tamás Pozsonyban, miután megbeszélést folytatott Peter Pellegrini szlovák államfővel. A magyar köztársasági elnök hozzátette, a megbeszélésen kiemelt figyelmet fordítottak a kétoldalú kapcsolatokra és a regionális együttműködésre. A két ország egyik kiemelt közös pontja az energetika, főként a gázipar és a nukleáris energia területén, mondta Peter Pellegrini. Hozzátéve, hogy azt a hiányt, amelyet a gázszállításnak az évelején Ukrajna irányából történt leállása okozta, nagyrészt éppen a magyar-szlovák gáz interkonnektor révén sikerült pótolni. A Repower EU kezdeményezés veszélyezteti mindkét ország energiabiztonságát és a térség gazdasági stabilitását, jelentette ki. 17 magyar és két tanítási nyelvű oktatási intézményt zárna be és vonna össze a szlovák kormány anélkül, hogy arról egyeztetett volna a helyi oktatási bizottságokkal vagy megyei képviselőkkel, írta meg a Napunk szlovákiai magyar portál a birtokukba jutott dokumentumokra hivatkozva. Van olyan járás, ahol 9-ből 6 magyar intézményt összevonnának, olvasható a cikkben. Ez a közösség rengeteg tapasztalattal és jó tulajdonsággal bír, életigenlő és szabadság szerető, képes teljes szívvel összefogni, mondta a köztársasági elnök a felvidéki magyarok képviselői előtt tartott beszédében Pozsonyban. Ha az itt élők szeretik és szolgálják ezt a közösséget, ha tisztességgel és fáradtságot nem kimélve dolgoznak a jövőjén, akkor a felvidéki magyarság előtt olyan jövő áll, amelyet sokan megirigyelnének, tette hozzá Súlyog Tamás. A CATL kínai akkumulátorgyár átfogó munkaerőpiaci ellenőrzését kezdeményezi a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatalnál a debreceni önkormányzat, közölt a Városháza az MT-vel. Erre azután kerül sor, hogy sajtóhírek szerint a vállalattól sokakat elbocsátottak és kínai munkavállalókat vettek fel a helyükre. A hőség miatt a szervezők szeptemberbe halasztották a vasárnapi Könnyek a vízben segélykoncertet. Az esemény főtámogatója a Szerencsejáték ZRT azonnali 100 millió forintos támogatást nyújt az ökumenikus segélyszervezet közreműködésével az árvíz sújtott a székelyföldi családoknak. Kiemelkedő forgalmú főszezonra számít a Balatoni hajózási ZRT. A Baharta legforgalmasabb útvonalain sűríti járatait, újabb útvonalat is bekapcsol a menetrendi hajózásba, és számos kedvezménnyel várja a családos és kerékpáros utasait a nyáron. Végül az időjárásról. A fátyol és gumoly felhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk a folytatásban is, de hidegfront érkezik, amely mentén főként az északi középhegység és az Észak-Alföld térségében alakulhatnak ki záporok, zivatarok, megélénkül többfelé megerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 12 és 17, napközben aztán 32 és 37 fok között alakul. Hétfő éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleménye felhívja a figyelmet arra, hogy a tartósan magas hőmérséklet megterheli a szervezetet, különösen akkor, ha az éjszakák sem hoznak felfrissülést. Híreinket hallották.
Reklám.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Keresztény élet, a legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A régió sportja.
A férfiaknál a veszprémi, korábban a Deacot is erősítő Tiago, a nőknél a debreceni Gajzágó Flóra lett az idény legjobb futsalosa. Új vezetőedzője van a Fatum Nyíregyháza női röplabda csapatának. 6 U12-es csapat részvételével rendezték meg Fehérgyarmaton a Kocsis Kupa nemzetközi utánpótlás labdarúgó tornát. A bajnokságot és a Magyar Kupát is megnyerte a Deac női futsal csapata. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A férfiaknál a veszprémi, korábban a Deacot is erősítő Tiago, a nőknél a debreceni Gajzágó Flóra lett az idény legjobb futsalosa. Ahogyan a korábbi években, az idén is a szövetségi kapitányok, a szakágvezetők, valamint az MLS futsal bizottságának döntése alapján ítélték oda az elismeréseket. Új vezetőedzője van a Fatum Nyíregyháza női röplabda csapatának. Az Extraligában és a Magyar Kupában egyaránt negyedik helyen végző csapattól távozik Adrian Csilinszki, akinek helyére Dávid Zoltán érkezett. Mohácsi Mátét, a Nyíregyházi Élsport Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Kettős érzések vannak bennünk, hiszen az év elején az volt az elsődleges cél, hogy mindenképpen előrébb kell jutni, és a hatodik helyet túl kell szárnyalni idén, ami ugye a négybeütés megfogalmazása volt, illetve azt, hogy éremért játszunk, de ugye láttuk azt az alapszakasz során, és értünk el olyan sikereket olyan komoly csapatok ellen, ami azt mutatta, hogy akár ez lehet egy érem is, akár egy döntő. Ugye a harmadik helyen zártuk az alapszakaszt, és valóban hát gyakorlatilag egy mérkőzésre voltunk a bajnoki döntőtől, hiszen 2-1-re vezettünk a Békéscsaba ellen, de sajnos mindahogy lecsúsztunk a dobogóról a kupában, így a végén lecsúsztunk a dobogóról még a bajnokságban is, úgyhogy a vége egy kicsit negatívan zárult. Tehát az eredeti cél teljesítettük, viszont úgy éreztük, hogy a végét az utolsó 2-3 hónapot valamilyen szinten mentálisan nem tudtuk úgy lehozni, ahogy kellett volna. Láttuk azt a csapaton, hogy kell egy friss impulzus, hogy kell egy új szemlélet. Ettől függetlenül köszönjük Adriánnak a befektetett munkát, és tényleg hozzátett mindent, amit tudott, egy nagyon jó embert ismertünk meg a személyében, és egy jó edzőt, úgyhogy sok sikert kívánunk neki a folytatásban, de úgy döntöttünk a csapat vezetésével, hogy igenis változtatni kell, mert ebben a csapatban több van, hiszen a magyar maga az adott, illetve a jövő évre is adott, és próbálunk egy olyan edzőt hozni, aki tudja kellőképpen motiválni a játékosokat. Így esett a választás Dávid Zoltánra, akinek olyan csapatai voltak férfi mezőnyben mindig, akik valóban felszántották a pályát, és egy nagyon-nagyon komoly mentális erőt adott már csak az ő habitusa, illetve kiállása a szakmai tudása mellett. Úgyhogy egy többkörös egyeztetés folyamányaként meg tudtunk állapodni a következő szezonra vele. Nem mellékes tény, ugye a meghatározó idősebb tapasztaltabb magyar játékosainkat tavaly 2 éves szerződést tudtunk aláírni, tehát ők maradnak. Hozzájuk csatlakozott most gyakorlatilag első bálozóként Pampu Gréta, aki már úgymond felnőtt teljesítmény nyújtott, hiába még most lesz csak középiskolás. Természetesen vele is, illetve a többi fiatallal is, de kiváltképp vele egy hosszú távú koncepcióban gondolkodunk, és egy hosszú távú eredményes szereplésben bízunk, úgyhogy mi mindent megadunk neki, amit kér és amit szeretne, illetve hát el is várjuk azt, hogy nálunk fejlődjön a következő években. Ez zajlik, de mint ahogy említettem, a csapat magyar magjának zöme vagy aláír szerződéssel rendelkezik, vagy már szóbeli megállapodásuk kötöttek. Alapvetően mi szeretnénk valamilyen szinten az állandóság mellett is letenni a voksunkat, hogy ne kelljen minden évben 8 játékost igazolni, úgyhogy ezért is maradnak a magyarok, ezért is lesz olyan légiós, aki egyébként a klub kötelékében marad, de lesznek távozók is természetesen, illetve elárulhatom, hogy már vannak aláír szerződések új légiósokkal, lesz olyan légiós, aki már Magyarországon bizonyított és komoly pedigréjű, illetve lesz olyan, aki még esetleg külföldön játszott a korábbi években, de alapvetően 4 légióssal fogjuk elindítani a szezont.
6 U12-es csapat részvételével rendezték meg Fehérgyarmaton a Kocsis Kupa nemzetközi utánpótlás labdarúgó tornát. Kovács Barnabás ötletgazdát, volt barcelonai nagykövetet hallják.
Az első gyerektornát itt a szomszédban, Kárpátalján, akkor még nem volt háború, ott szerveztük meg, mindenképp szeretném megemlíteni Kulcsár Ferenc konzulnak a nevét, aki rengeteg energiát tett abba, hogy közel 300 gyerek vett részt azon a kárpátaljai tornán. Aztán ez tovább fejlődött egy fordítási hibának köszönhetően. A két győztes csapat az tovább került Budapestre, mert elfordították a szavat, hogy talán megvizsgáljuk, stb. És akkor a szülők elkezdtek betelefonálni a stúdióba, hogy mikor mennek a gyerekek Budapestre, és akkor tovább kellett vinni. Budapesten a Barca Akadémia és a Ferencváros csapatával játszott a két kárpátaljai csapat, és akkor ez volt az első kocsis torna. De aztán úgy gondolom, itt a vége van, viszont a Barca Akadémiának a vezetői tulajdonosai győzködtek, hogy ez kár lenne abba hagyni, hiszen ez nem csak Barcelona, hanem Magyarország is, az aranycsapat is, a VB gólkirály is, tehát egy sokkal, nekünk magyaroknak egy sokkal szélesebb paletta, amiben benne van az FC Barcelona, ebben benne van a Fradi, benne van a Honvéd, hát több csapat is benne, érdemes ezt továbbvinni, és akkor így alakult szépen lassan, évről évre bővül, mindig jelentkeznek csapatok, helyszínek, hogy szeretnének ebbe a sorozatba bekerülni. Hát nekem egy titkos vágyam, és akkor nehogy félrefordítsák a szavaimat, hogy egyszer majd sikerül egy olyan helyzetbe kerülni, olyan lehetőségek nyílnak meg, hogy aki megnyeri ezt a kocsis kupát, azt a gyerekcsapatot elvinni Barcelonába. Tehát most jelenleg úgy néz ki, hogy a 16 helyszínről a győztesek Budapestre jönnek a döntőbe. Aki ezt megnyeri, részt vehet a Barca Akadémia Hungary budapesti tornáján augusztus végén, ahol olyan csapatok jelentkeztek, az Aston Villa, Newcastle, FC Barcelona, Leverkusen, Svenazvezda, tehát ezekkel a csapatokkal, és akkor ott azon a tornán részt vehetnek, de igazából ez most már nem is annyira titkos vágyam, hogy aki a kocsis tornát megnyeri, és mondjuk legyen ez Nábrád csapata, akkor ő tudjon Barca, és természetesen ott Barcelonában összeszervezzék nekik megfelelő szintű csapatokkal egy foci meccset. Ehhez az anyagi fedezet hiányzik elsősorban. A szándék megvan, a kapcsolatok megvannak, a lehetőségek megvannak, de nyilván ez, ennek még idő kell, amíg úgy összeáll ez a lehetőség.
A tornán jelen volt a Ferencváros korábbi labdarúgója, az egykori válogatott játékos Telek András is. Most őt hallják.
Lassan 10 éve, hogy minden évben nem valamilyen programon itt megjelenek, akár a Magyar Örökfiúk válogatottal, akár a Teremelacnak köszönhetően, úgyhogy nagyon szeretek erre járni, a hátsó füvesben, a Szatmári Főnyöxben is szoktam játszani, úgyhogy ha meg gyerektornáról van szó, az meg külön öröm számomra, én imádom a gyereket, nekem is van négy, úgyhogy bízom benne, hogy a következő kocsist itt megtaláljuk a pályán.
A bajnokságot és a Magyar Kupát is megnyerte a Deac női futsal csapata. Kirikó Vivien vezetőedzőt hallják.
Talán ebben az idényben nem feltétlenül vártuk el magunktól a duplázást, ugyanis a keretünk azért némiképp átalakult, több meghatározó játékosunk is az elmúlt nyáron távozott, és bár érkeztek a helyükre új játékosok, de azért ők elsősorban NB2-es múlttal rendelkeztek, így ezért egy picit óvatosabban fogalmaztam meg én is az elvárásokat ebben az idényben, és mondhatom, hogy sikerült ezeket felül teljesítenünk. Én úgy gondolom, hogy a következetes építkezés és az, hogy tényleg olyan játékosok fordulnak, illetve fordultak meg a csapatunkban, akik tényleg fel tudták venni azt a ritmust, azokat a követelményeket, amiket támasztunk feléjük. Minden évben elmondható, hogy egy jó közösséget alkot a csapatunk, és hát én is igyekszem azért évről évre edzőként is fejlődni, illetve a csapatomat is fejleszteni. Most egy kicsit az elejéről kellett kezdenünk az építkezést a több új játékos beépítése miatt, és igazából a szezon derekán kezdtem el azt érezni, hogy kezdünk egységgé kovácsolódni, és az új játékosok is kezdik felvenni a ritmust, és ekkor volt ez, amikor már picit talán mi is kezdtük el hinni azt, hogy összejöhet a legfényesebb érem is, akár mindkét fronton, de hozzáteszem, azért nagyon nehéz volt ez, hiszen a legfőbb riválisunk, a TFS-e nagyon jó játékerőt képviselt az idén, és a rutin az mindenképp mellettük szólt. Én úgy gondolom, hogy egyrészt jó elegyet alkotott a már évek óta itt lévő rutinosabb játékosok, illetve a most érkező sikerre éhes játékosok, ők egy jó elegyet alkottak, és így gyakorlatilag a motivációnk az fenn volt.
Kirikó Vivien beszélt az egyik legjobbjuk, Üveges Katalin visszavonulásáról is.
Ugye ezt már korábban jelezte Kata, hogy játékosként ez lesz számára az utolsó szezon, és úgy gondolom, hogy sikerült tényleg feltenni a koronát a pályafutására, hiszen sikerült a duplázás, és ő tényleg gólokkal és jó teljesítménnyel vette ki a részét a véghajrából. Nagyon nehéz lesz őt pótolni, hiszen nem csak a góljai, hanem a rutinja is biztos, hogy hiányozni fog a pályáról, de bízom benne, hogy lesznek olyan játékosok, illetve vannak olyan játékosok, akik már szintén nagy rutinnal rendelkeznek, és a helyébe tudnak majd lépni. Szakosztályvezetőként szerencsére továbbra is segíteni fogja a munkánkat, és a személy szerint az én munkámat is, ami nagy könnyebbséget fog jelenteni, hiszen a szervezési dolgokban, akár itt a felkészülés, az edzőtábor szervezése, illetve az igazolások, az új játékosokkal, lehetséges új játékosokkal való megállapodás, ez úgymond mind az ő fő feladata fog közé tartozni.
Beszélt a női futsal jelenlegi helyzetéről is.
Sajnos hivatalos bajnokok ligája még nincsen, azért mondom így, hogy hivatalos, mert minden évben vagy spanyol, vagy olasz klubok szoktak saját szervezésben rendezni ilyen nem hivatalos mini BL-t, amire általában 6 nemzetnek a győztesét meghívják. Mi is szerepeltünk már egyszer egy ilyenen néhány évvel ezelőtt Olaszországban. Amennyire én azt hallom, évek óta hallom azt, hogy tervezi az UEFA a hivatalos BL elindítását, de egyelőre még sajnos konkrétumot nem tudunk, de bízom benne, hogy ez tényleg megvalósul előbb-utóbb, mint ahogy ugye az Európa bajnokság és a világbajnokság is gyakorlatilag egy új formátum, hisz jó pár évvel ezelőtt még ilyen nemzetközi versenyek sem voltak, úgyhogy bízom benne, hogy ezen a téren a klub szinten is lesz fejlődés és előrelépés. Az biztos, hogy akik kiemelkednek, azok a spanyolok, portugálok, olaszok. Amikor voltunk ezen az előbb említett nemzetközi tornán, akkor is ez a 3 nemzetnek a klubjai végeztek az első 3 helyen. Ők nagyon kiemelkednek. Mi egyébként ezen a tornán szorosan mögöttük a 4. helyen végeztünk. Úgyhogy igazából én azt mondom, hogy a középmezőnyben foglalunk helyet. Jelenleg még úgy gondolom, hogy ennek a középmezőnynek a tetején, viszont azt is látni kell, hogy egyre több nemzet veszi komolyan a futballt, és fektet bele több energiát, több pénzt. akár csak itt kiemelném a skandináv országokat, norvégok, svédek, ők is egyre jobbak, a lengyelek kijutottak a világbajnokságra, úgyhogy ha nem szeretnénk lemaradni, akkor természetesen Magyarországnak is tartania kell a lépést és fejlesztenie kell a szakágat.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, Kurt Vonnegut Formatervezett ara című írásának első részét Tóth Levente olvassa fel.
Kurt Vonnegut Formatervezett ara.
Befektetési tanácsadó ügyfélszolgálatán dolgozom. Építgetem a klientúrámat, és kezdem tisztán látni, mint aknázzam ki szerény méretekben a másnak pénzért árult jó tanácsot. Formaruhámat, szürke öltöny, puha kalap és sötétkék felöltő, a cég fizet, és ha kapok még fél tucat fehéringet, részvényvásárlásba kezdek. Van nekünk egy bevett kérdésünk a befektetési tanácsadási szakmában, így szól: X úr, kérem, még mielőtt az elemzésre és a javaslatainkra térnénk, tudni szeretnénk, mit akar pontosan a portfóliójától, bevételt vagy tőkenövekményt. A portfólió egy fészekalja értékpapír és kötvény. A kérdés azt próbálja kideríteni, hogy ügyfelünk olyan helyre akarja tenni a pénzét, ahol eleinte nem sok osztalékot fizet, viszont gyarapszik, vagy azt akarja, hogy maradjon nagyjából ugyanannyi, de fizessen szép osztalékot. A szokásos válasz az, hogy az ügyfél növekedést és bőséges osztalékot vár a portfóliójától. Gyorsan meg akar gazdagodni. De sok szokatlan választ is kaptam, különösen olyan ügyfelektől, akik valamiféle mentális gátlás miatt képtelenek komolyan venni a pénzt, mint elvont fogalmat. Ők a kérdésre, hogy mit akarnak a portfóliójuktól, hajlamosak megnevezni valamit, amire a pénzt elvernék: autó, utazás, hajó, ház. Amikor feltettem a kérdést Otto Krumbein nevű ügyfélnek, ő azt válaszolta, hogy két nőt akar boldoggá tenni vele: Kittit és Fellolint. Otto Krumbein egy lángész, ő tervezte a Krumbein széket, a két funkciós Krumbein ágyat, a Marittima Frascati racer karosszériáját, valamint a Mercury konyhai kisgépek egész termékcsaládját. Annyira belehabarodott a szépségbe, hogy pénzügyi dolgokban az értelmi fejlettsége egy kabócáival volt egy szinten. Amikor megmutattam neki az első részvény igazolást, amit a portfóliójához vettem, el akarta adatni, mondván, hogy nem tetszik a grafikai kivitelezése. Mit számít, hogy néz ki egy igazolás, Otto? Értetlenkedtem. Lényeg, hogy a kibocsátó vállalat jó kezekben legyen, növekedjen és bőséges készpénztartalékai legyenek. Az a vállalat, mondta Otto, amelyik ezt a szörnyűséget biggyeszti szimbólumaként az igazolás tetejére, ezt a szennyvízcsövön lovagló kábelekbe tekert hájas medúzát, egyértelműen érzéketlen, közönséges és ostoba. Amikor az ügyfelem lett, Otto nem volt abban a helyzetben, hogy portfólió építgetésbe kezdjen. Hal Murphy barátom, az ügyvédje hozott össze bennünket. Két napja láttam először, mondta Hal. Betén fergett ide, és azt mondta ezen a nyugis, elvarázsolt módján, hogy valószínűleg ráférne egy kis segítség. Hal felkuncogott. Azt mondják, ez a Krumbein egy lángész, de szerintem az ilyen hülye, vagy festi magát. Több mint 235 ezer dollárt keresett az elmúlt 7 évben, és mégiscsak lángész, mondtam. Az utolsó centig el is szort a partikra, a Nike klubokra, a házára, meg ruhákra a feleségének, mondta Hal.
Hurrá, mondtam. Mindig is ezt akartam tanácsolni a befektetőknek, de senki nem fizetne érte. Hát Krumbein teljesen elégedett a befektetéseivel, mondta Hall. Felhívták az adóhivatalból, abból jutott eszébe, hogy esetleg netántán ráférne egy kis segítség. Ó, mondtam, lefogadom, elfelejtett nyilatkozna a jövő évi becsült jövedelméről. Vesztettél, mondta Hall. A lángész soha nem fizetett egyetlen cent jövedelemadót sem, soha. Azt mondta, várta, hogy majd kiküldik a számlát, de nem jött az Istennek se. Hol felnyögött? Hát, testvér, most végre sort kerítettek rá, hát szép kis summa. És mit tehetek én? Kérdeztem. A pasashoz fest dől a pénz, és ragaszkodik hozzá, hogy mindenki csekkel fizessen, mondta Hall. Ez lenne a te reszortod. Én meg addig megpróbálom elintézni, hogy ne csukják le. Mindent elmondtam neki rólad, arra kér, hogy menj ki hozzá most rögtön. Melyik bankot használja? Kérdeztem. Egyiket se, csak mikor beváltja a csekjeit, amiket egy vessző kosárban tart a rajzasztala alatt, mondta Hall. Hozd el azt a kosarat. Otto otthona és munkahelye 30 mérföldre van a várostól, kis vadon közepén egy vízesés mellett. Nagyjából úgy fest, mintha egy orsóra gyufás dobozt fektetnének. A felső szintnek, a gyufás doboznak végig körben üvegből vannak a falai, az alsó szint, az orsó, egy ablaktalan téglahenger. 4 autó állt a parkolóban, amikor megérkeztem. Kis koktélparti volt folyamatban éppen. Amint a ház körül keringve azon töprengtem, hogyan jutok be, hallottam, hogy valaki belülről megkocogtatja az üvegfalat odafent. Felnéztem, és az egyik legelképesztőbb és a maga bizarr módján leggyönyörűbb nőt pillantottam meg, akivel valaha dolgom akadt. Magas volt és karcsú, finoman izmolt alakját zebracsíkos cicanadrág burkolta be. A haja kékesre színezett, fakó ezüst volt, arcának tökéletes, fehér oválisában zöld szempár szikrázott a holló feketére húzott, íves szemöldök alatt. Csak félfülében viselt fülbevalót, egy primitív aranykarikát. Csigavonalban mutogatott a kezével, és nagy sokára megértettem, hogy neki kell vágnom a téglahenger körbefutó spirális feljárónak. A feljáró az üvegfal előtti körfolyosóra vitt fel. Egy 30-as évei elején járó szálfa termetű energikus férfi elhúzott egy üvegajtót és betessékelt. Lila műszálas kezeslábast viselt és szandált. Ideges volt, mélyen ülő szeme, fáradtságról árulkodott. Mr. Krumbein? Kérdeztem. Ki más volnék, mondta Otto. Maga meg nyilván a befektetési gurú. Bemehetünk a dolgozószobámba, ott bensőségesebb, utána pedig, a nőre mutatott, megihatnánk együtt valamit. Átmentünk egy ajtón, és egy újabb csigalépcsőn jutottunk a téglahenger belsejében lévő dolgozószobába. Nem voltak ablakok, a világítás teljes egészében mesterséges volt. Azt hiszem, ez a legmodernebb ház, amiben jártam, mondta. Modern? Kérdezte Otto. 20 évvel el van maradva a kortól, de még mindig ez a legtöbb, ami a fantáziámból telt. Minden más minimum 100 évvel marad el a kortól, ezért van az a sok nyugtalanság, a rohangálás, a pszichiáterhez, a felbomlott családok, a háborúk. Nem tanultuk meg saját korunkhoz igazítani az életünket. Az életünk üti a kort, amelyben élünk. Csak nézzen a ruháira, az 1910-es évek divatszínei. Maga nem 1954-hez van öltözve. Lehet, mondtam. Ahhoz viszont igen, hogy segítsek az embereknek a pénzügyeikkel. Magát folytogatják a megszokások, mondta Otto. Miért nem mondja ki, felépítek egy életet saját magamnak, saját koromnak, de műtárgyatám. A maga élete nem műtárgy, csak egy harmadkézből való viktóriánus telázsli, valaki másnak a tengeri kagyló gyűjteményével és kézzel faragott elefánt szobrocskáival. Oké, mondtam, és letettem magam egy 6 méteres kanapéra. Ennyi az életem, rendben. Olyanra tervezze az életét, mint az a finn vizes kancsó ott, mondta Otto. Legyen letisztult, harmonikus, pezsegjen korunk hűvös, pimasz, igaz szellemétől, mint Fallon. Meg fogom próbálni, mondtam. Többnyire az a legfőbb gondom, hogy a víz fölött tartsam a fejemet. Mi az a Fallon, egy új műszálcsoda?
A feleségem, mondta Otto. Elég nehéz nem észrevenni. A cicanadrágos, mondtam. Látott már nőt, aki ennyire passzol az ilyesfajta környezethez, akit ennyire a mában létezéshez terveztek? Kérdezte Otto. Ritka dolog, higgy el, sok híres szépség megfordult nálam idekint, de Fallon az egyetlen, aki nem úgy néz ki, mint egy degeszre tömött 1920-as ülőbútor.
Mióta házasok? Kérdeztem.
Az emeleti parti tárgya egy havi gyönyör teljes házas élet megünneplése, mondta Otto, avagy a soha véget nem érő mézes heteké.
Nagyon szép, mondtam.
És akkor most már az ön financiális helyzetéről egy dolgot ígérjen meg, mondta.
Ne kergessen depresszióba, nem tudok depressziósan dolgozni, a legapróbb dolgok kiborítanak. A nyakkendője például borsódzik a hátam tőle, összezavarodnak a gondolataim, ha ránéznek.
Megtenné, hogy leveszi? A maga színe a citromsárga, nem ez a rettenetes őszbarna. Órával később már nyakkendőtlenül úgy érezte magam, mint aki füstölgő gumiabroncsok, rozsdás ágyrúgók és bádog dobozok halmai között témfereg egy városi szeméttelepen. Így festett ugyanis Otto Krumbein financiális helyzete. Nem vezetett könyvelést, bármi megragadta fantáziáját, nem érdekelte, mibe került, megvette. Város szerte horribilis számlák vártak kiegyenlítésre Fallon ruhái miatt, és nem volt egyetlen centnyi megtakarítása, biztosítása vagy részvény portfóliója. Nézze, mondta Otto, be vagyok gyulladva, nem akarom, hogy lecsukjanak. Nem tudtam, hogy helytelen, amit teszek. Tanultam az esetből, bármit megígérek, amit csak kér. Bármit, csak ne kergessen depresszióba.
Ha magad erős képet tud vágni ehhez a kuplerájhoz, mondtam, hát, istenkém, nekem is menni fog. A megoldás azt hiszem az lesz, hogy megbíz bevételeinek kezelésével, így véget vetünk önpusztításának, maga pedig havi járadékot kap. Kiváló, mondta Otto, imádom a vakmerő megközelítéseket, és így nyugodtan dolgozhatom a nászutamon támadt ötletemen. Az ötleten, ami milliókat hoz majd. Egyetlen mesteri húzással felszámolom az összes tartozásomat.
Csak ne felejts el, mondtam, hogy azután is adóznia kell majd. Most hallok először olyat, hogy valakinek haszna vehető ötletet támadt a nászútján. Nem titok, hogy mi az?
Holdfényhez kifejlesztett kozmetikumok, mondta Otto, melyeket a fény és a színek törvényeivel összhangban kifejezetten úgy terveztünk meg, hogy a legtöbbet hozzák ki a nőkből holdvilágnál. Milliós, milliárdos üzlet.
Pompás, mondtam. Én azért közben átnézném a számláit, hogy lássuk pontosan mekkora baj, és azt is kiokoskodjuk, mi az a havi járadék, amivel már éppen elvegetál. Eljöhetne velünk vacsorázni ma este, mondta Otto. Aztán visszajönnék, és maga zavartalanul dolgozhatna itt a dolgozószobámban.
Elnézést, hogy el kell mennünk itthonról, de szabadnapos a szakácsom.
Részemről semmi akadálya, mondtam. Így legalább a közelben lesz, ha kérdéseim volnának. Már pedig lesznek csőstől. Például, mennyi van a kosárban?
Otto elsápadt. Ó, maga tud a kosárról szólt. Sajnos ahhoz nem nyúlhatunk, az különleges pénzt.
Amennyiben? Kérdeztem.
Arra szükségem van. Nem magam, Fellolen miatt, mondta Otto.
Nem tarthatnám meg még ezt. A mostantól befutó honor csekkeket meg átirányítom magához. Nem volna igazságos, hogy Fellolen nélkülözzön az én hibáim miatt. Ne kényszerítsen ilyesmire, ne fosszom meg férji önbecsülésemtől.
Elegem volt, ingerülten felálltam.
Nem fogom megfosztani semmitől, Mr. Krumbein, mondtam. Úgy döntöttem... Nem kell a munka, különben sem vállalati menedzser vagyok. Amikor felajánlottam segítségemet, Hall Murphynek akartam szívességet tenni, de nem tudtam, hogy ilyen rossz körülmények között kellene dolgoznom. Maga azt mondja, ki akarom fosztani. Közben az az igazság, hogy a maga csontjai fehérre fakultak önnön tékozlásának sivatagába, mire ideértem.
Van titkos kiárata is ennek a silótoronynak, kérdeztem. Vagy arra kell kimennem, ahol bejöttem.
Nem, mondta Otto mentegetőzve. Kérem, üljön vissza. Segítenie kell rajtam, csak még nem dolgoztam fel a sokkot, hogy milyen rosszul állnak a dolgok valójában. Azt hittem, azzal jön majd, hogy hagyjam abba a dohányzást, meg hasonlók.
Vállat vont. Vigye a kosarat, és adja ki a járadékomat. Eltakarta a szemét.
Fellolent járadékon eltartani, mintha Mercedesbe Pepsi-kólát tankolna az ember.
A kosárban 5001 néhány dollárnyi honorcsek volt, és 200 dollár körüli KP. Miközben kiállítottam az átvételi elismervényt Ottónak, fölöttünk kinyílt a dolgozószoba ajtaja, és az agyamba mindörökre a finn kancsúval azonosított Fellolen kecsesen alárezkedett a csiga lépcsőn. A kezében tálca volt rajta 3 martini.
Gondoltam, biztos cserepes már a torkotok, mondta Fellolen.
Mint a kristály csengettyű, olyan a hangja, mondta Otto.
Menjek, vagy szabad itt maradnom? Kérdezte Fellolen.
Annyira unalmas nélküled a parti, Otto. Minden bajom volt már, és teljesen kifogytam a szóból.
A szépségnek nincs szüksége szavakra, mondta Otto.
Leporoltam a tenyeremet. Azt hiszem, egyelőre el is rendeztünk mindent. Még ma este nekiállok a munkának.
Szörnyű buta vagyok a pénzügyekhez, mondta Fellolen. Ottóra hagyom az egészet, ő annyira okos, ugye?
Hogyne, mondtam.
Arra gondoltam, milyen mókás lenne, ha az egész partit áttelepítenénk a Cez Ármándóba vacsorára, mondta Fellolen.
Ottó rám sandított. Éppen a szerelemről és a pénzről beszélgettünk, mondtam Fellolennek. Én azt mondtam, hogyha egy nő szeret egy férfit, nem számít neki, hogy az milyen sok vagy milyen kevés pénzt költ rá.
Egyetért?
Otto előrehajolt, úgy várta a választ.
Maga meg hol nőtt fel? Kérdezte Fellolen.
Egy baromfi telepen Saskatchewanban.
Otto felnyögött.
Fellolen riadtan nézett rá. Itt többről van szó, mint amibe én be vagyok avatva, mondta.
Csak vicceltem.
Nagyon szörnyű volt, amit mondtam. Azt hittem, csak a szokásos idióta kérdés szerelemről és pénzről. arcán kivirágzott a megértés. Otto, mondta. Csődbe mentél? Igen, mondta Otto. Felolen kihúzta gyönyörűséges vállát. Akkor közöld a többiekkel, hogy menjenek át a Cez Armandóban nélkülünk, mert te meg én a változatosság kedvéért egy csendes estére vágyunk az otthonunkban. Neked ott a helyed, ahol emberek vannak, és nyüzsgés, mondta Otto. Belefáradtam, mondta Felolen. Minden áldott est elviszel valahova, Isten tudja mióta. Még a végén azt hiszik az emberek, hogy félünk kettesben maradni. Otto felment a csiga lépcsőn, hogy útjukra bocsássa a vendégeket, Felolen és én kettesben maradtunk a hosszú kanapén. Parfümjétől és szépségétől bódultan így szóltam. Azelőtt a show businessben volt Mrs. Krumbein. Néha úgy érzem, mintha most lennék ott, mondta Felolen. Kék körmére pillantott. Kész látványosság vagyok, akárhova megyek, nem igaz? Gyönyörű látványosság, mondtam. Felsóhajtott. Hát nem véletlen. A világ legnagyobb dizájnere, a két funkciós Krumbein ágy szülőatya tervezett. A férje tervezte? Nem tudta? Kérdezett vissza Felolen. Rút kiskacsa voltam. Ő csinált belőlem gyönyörűséges hattyút. Magát is megtervezi, ha teheti. Látom, már is levetette magával a nyakkendőjét. Fogadjunk, hogy a színét is megmondta. Citromsárga, mondtam. Ahányszor találkoznak, mondta Felolen, Otto javaslatot fog tenni, hogyan javíthatna a megjelenésén. Felolen szemtelenül végigfuttatta két kezét, látvány tervezett önmagán. A leghosszabb út is egyetlen rövid lépéssel kezdődik. Maga sohasem volt rút kiskacsa, mondtam. Egy évvel ezelőtt, mondta, hétköznapi, barnahajú, unalmas teremtés voltam, frissen végzett titkárnő. Akkor álltam be a nagy Krumbeinhez. Szerelem első látásra? Kérdeztem. Ami engem illet, mormolta Felolen. Otto számára formatervezési probléma első látásra. Volt egy pár dolgom, amitől borsódzott a hát, amitől összezavarodtak a gondolatai, ha a közelében voltam. Szépen egyenként változtattunk ezeken a dolgokon, és most senki se tudja, mi lett Kitty Calhounnal. Kitty Calhounnal? A hétköznapi barnahajú unalmas teremtéssel, aki frissen végzett a titkárnő képzőn, mondta Felolen. Szóval a Felolen nem is az igazi neve? Kérdeztem. Krumbein találmány, mondta Felolen. A Kitty Calhoun nem passzolt a dekorációhoz. Lehorgasztotta a fejét. Szerelem, mondta. Adjon az ostoba kérdéseivel a szerelemről. Átmentek a Cez Armandóba, mondta Otto, ahogy visszatért a dolgozószobába. Átnyújtott egy sárga selyem zsebkendőt. A magáé, mondta. Tegye a szivar zsebébe. Az a sötét öltöny úgy kívánja, mint erdő a nárciszokat. Szót fogadtam, és a tükörben láttam, hogy a zsebkendő tényleg feldobta kicsit öltözetem, anélkül, hogy csiricsáré lett volna. Kösz szépen, mondtam. A neje meg én jót beszélgettünk Kitty Calhoun titokzatos eltűnéséről. Miért? Mi lett vele? Kérdezte Otto ártatlanul. Arcára mélységes megrökönyödés ült ki, ahogy rájött, mit mondott. Megpróbálta elintézni egy nevetéssel. Meglepő és mulatságos példája az emberi agy működésének, nem igaz? Mondta. Annyira megszoktam, hogy Felolenként gondolok rád, kedvesem. Témát váltott. Most pedig a maestro elmegy vacsorát főzni. Vállamra tette a kezét. Ragaszkodom hozzá, hogy maradjon. Csirke Krumbein módra, spárga Krumbein módra, burgonya Krum... Szerintem én kellene vacsorát főzzek, mondta Felolen. Ideje, hogy az új dönsült ara elkészítse első főztjét. Szó sem lehet róla, mondta Otto. Nem engedem, hogy pénzügyi járatlanságomnak teidd meg a levét. Rettenetesen érezném magam. Felolennek semmi helye a konyhában. Tudom már, mondta Felolen. Főzőcskézzünk együtt. Milyen meghit lenne édes kettesben? Nem, mondta Otto. Azt akarom, hogy minden meglepetés legyen. Maradj csak ide len G.P. Morgannel, míg nem szólok. Nem ér leselkedni. Thank you.
Kedves hallgatóink, elhangzott Kurt Vonnegut formatervezett ara című írásának első része. Felolvasta Tóth Levente színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Adásunkat jövő héten pénteken 11 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, hallgassátok meg Nyulász Péter Ciprián című regényének negyedik részét. Felolvassa Fűr Anikó.
Halálra rémülten kapták hátra a fejüket, és egy óriás tornyosult felettük. Na jó, nem óriás volt, de a fél égboltot azért eltakarta előlük. Nyakában vastag bőrkötény lógott, egyik kezében hosszú szárú patkófogót tartott, a másik kezével pedig egy barokra kapta el a két manógrabancát. Könnyed mozdulattal felemelte őket az orra magasságába, hogy jól megnézze, kikkel akadt dolga, s a manók is alaposan végigmérték őt. Krumpli orra alatt vastag harcsabajusz lógott. Apró, éjfekete szeme volt, húsos, enyhén elálló fülei, az arca pedig vöröslött, akár a kovács tűz. Annál már csak az a hajpamacs volt vörösebb, ami a homloka felett lengedezett középen, az egyébként teljesen kopasz fején.
Tegyél le, pötyike, mert torba rúglak!
Fenyegette meg ekkora nagyra nőtt embert Tramini. Kacagott fel a tagba szakadt kovács, és úgy magához szorította a két manót, hogy azok majd kipurcantak. Lelkendezve ölelgette őket.
Fúr, mint és Tramini! Megismertetek? De ti se változtatok ám semmit. Mi szél hozott erre titeket? Az új kenyér ünnepére jöttetek, vagy a malomavatóra? Netán a Balatonmentő hős ünneplésére?
Kacsintott, szépen letette a manókat, aztán maga is lehuppant melléjük. Azok ketten még így ültében is csak a válláig értek.
Micsoda házad van neked?
Kiáltott válaszgyanánt Furmint.
Egy vacak kunyhóban laktál.
Földbe vájt putri volt, az ne szépítsük, felelte pötyike, de lám, kamor fizetsége jó módúvá tett, intett körbe a karjával, s a lendülettől csak úgy zúgott a fogó a kezében. Pedig csak azt végeztem el, amit kért. Hanem ti tényleg, mit kerestek itt? Itt van valahol kamor is. Hallom, neki bezzeg oda lett a háza.
Hát igen, szurdokvár nincsen már,
felelt Furmint.
És kamor sincs itt, örvényesen van a malomban.
Nocsak, befogadta a Molnár?
Hát azt nem éppen lehet mondani, ő viszont itt van. Épp ránk vár az úton, hogy inni vigyünk a lovainak.
Igen, akkor szaladjatok, hívjátok ide, de
pszszt! Húsos ujját ajkára tapasztotta a kovács, és suttogva folytatta.
Csak csendben! Fontos, magas rangú vendéget szállásoltam el, és nem szeretném, ha idő előtt felébredne. Mód felett rejtélyes személyiség éjfél után érkezett titokban és előre fizetett. Jó vastagon,
kacsintott a kovács,
s megtiltotta, hogy bárkinek említsem érkezését,
súgta.
Nem szabad, hogy ki tudódjon a kivéte. Ezért is van zárva a fogadó más előtt. Persze, jó barátokat mindig szívesen látok, abból nem lett baj. Hívjátok csak a Molnárt szekerestül. Kerítek addig inni a lovaknak és valami ebédre valót is.
Nem volt nehéz meggyőzni Szejtánt, hogy a várakozás helyett inkább forduljon be szekerével a fogadó udvarra, s addigra pötyike valóban megterített a tornácon. Az asztalra frissen sült hagymás szalonnás langalló került, s valahonnan vizet is varázsolt az itatóba. Míg a lovak iszogattak, ők falatoztak, a Molnár és a fogadós kovács pedig hamar összebarátkozott. Ha halkan is, de azért meghányták, vetették a víz, a part és az erdő dolgait. Szejtán elmondta, mi járatban errefelé, pötyike pedig azt mesélte el, hogy korábban a falu közepén nyitott egy kis kovácsműhelyt, ami most is áll ugyan, de hátrahagyta. Ma már sokkal inkább fogadós, mint kovács, mert az az igazság, hogy mióta vége van a sötét időknek, igen, vígan van a nép. és igencsak nagy a nyüzsgés a faluban. Telepedtek ide fazekasok, tímárok, gomkötők, csizmadiák, szűrkészítők, vargák, serfőzők, az emberek meg mindenfelől jönnek, mászkálnak, nézelődnek, és úgy tűnik, hogy egy jó kis fogadóval könnyebben boldogul az ember itt a falu kapujában. Mi a helyzet az új malommal? Nem késtem el a jelentkezéssel? Aggodalmaskodott Szejtán, mert hogy szemlátomás nagyon sokan állnak sorban az úton. Őt pedig igazán az érdekelte, van-e esélye neki is ide telepedni. Hát, ingott a fejét Pötyike, mit is mondjak? Megépült az új malom, igen. Azzal együtt most már épp egy tucat van itt a faluban. Hanem, vakargatta a tarkóját, azt nem is tudom, ez most vigasztaló, vagy inkább elkeserítő, de mégis inkább azt kell mondanom, hiába fáradtál, Szejtán. Nincsen szükség Molnárra, akármilyen ügyes is legyen. No, nem mintha elkéstél volna. Tudd meg, hogy ugyan szép az új malom, jókora alulcsapó vízi kereke van, hatalmas, megyerhegyi malomkövet is hozattak bele a legjobb fajtából. Épp csak víz nincs elég, hogy meghajtsa. Az évek során mindenki a saját malmára hajtotta a vizet. Mindenfelé árkotástak a faluban, és úgy szétterelték az Eger patakot, hogy amikor ilyen kevés a víz, mint ezen a nyáron is, nem jut elég mindegyiknek. Meg lehet, az egész patakmedret újra kellene ásni. Hiszen akkor hiába fáradtam, kesergett Szejtán. Még az is megfordult a fejében, hogyha így álltán okosabb volna Kubikosnak állnia. Te csak ne busuljál! Menj tovább egyenesen, egészen addig, ahol ketté ágazik a hadi út délnek és nyugatnak. Nem lehet eltéveszteni. Az út egy ötlyukú hídon vezet át, és ott van egy falu is, Diszel. Abban is működik vagy 8 malom, azokhoz pedig 5 vízfolyás. A Lesence, a Világos, a Viszló, a Tapolca, nyitotta ujjait sorban a kovács, ám még mielőtt az 5. az Eger patak nevét is kimondta volna, Szejtán már pattant is fel, mint aki csalámba ült, s ugrottak volna rögvest a manók is, őket viszont váratlanul vas markok nyomták vissza a székükre, méghozzá szó szerint. Hirtelen ott állt az asztalnál a fogadó egyetlen titokzatos vendége, sisakban, páncélban, vaskesztyűben és ellentmondást nem tűrő hangon közölte. Senki nem megy sehová.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Nyulász Péter Ciprián című regényének 4. részét hallottátok. Felolvasta Fűr Anikó. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!
Holnapig álmodik, mégis vizes még a tető, tócsává változik. Elment aludni az eső, alszik a házfalon, onnan bújik holnap elő, majd újra láthatom. Sok vékony cérna szál, szürke házra, fán a zöldre, aztán jól eláll. Újra hullik majd a földre, sok kicsi nedves fénybogár, pár a zápor egyre körbe jár és jár, de holnapig álmodik, mégis vizes még a tető, tócsává változik. Elment aludni az eső, alszik a házfalon, onnan bújik holnap elő, majd újra láthatom. Thank you. sok a vékony cérna szám, szürke házra, fán a zöldre, aztán jól elám. Újra hullik majd a földre, sok kicsi nedves fénybogár, pár a zápor egyre körbe jár, és jár, de holnapig álmodik, mégis vizes még a tető, tócsává változik. Elment aludni az eső, alszik a házfalon, onnan bújik holnap elő, majd újra láthatom.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,2,